Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. Dr. Csiba László, világhírű neurológus professzor, Debrecenben vált világhírű tudósá, megszervezte az ország első, a központi idegrendszer ultrahangvizsgálatával foglalkozó laboratóriumát, klinikája pedig nemzetközileg elismert stroke központ. Könyve novellákkal és tárcákkal van tele, amelyek életről és halálról szólnak, egészen közeli élményanyag alapján. Ole Andrea interjúja.
Csiba professzor világra nyitott, irodalom szerető, remek humorú ember, és azért mondom el mindezt róla, mert az ő kötetéről beszélünk most, a Vészhelyzet Debrecenben című könyv novellákat, humoreszkeket, tárcákat és publicisztikákat tartalmaz. Testi és lelki gyógyításról szólnak ezek, az orvoslás iránti szenvedélyéről és az életről és az elmúlásról. Induljon ez a beszélgetés azzal, hogy a szerző orvosként miért foglalkozik írással.
Hát ennek két oka van. Az egyik az, hogy úgy alakult az életem, hogy nagyon sokat kellett utaznom. Különböző országokban éltem, Németországban hosszabb ideig, évekig, Japánban, Franciaországban, és az alatt rendkívül sok érdekes, meghökkentő, időnként vicces, időnként nagyon szomorú dologgal találkoztam. Ez az egyik. A másik, a mi szakmánk, a neurológia, azon belül a szélütés, az olyan életfordulókkal gazdag, egyik pillanatról másikra ledönt embereket a lábáról, neves és ismert igazgató lesz hirtelen kiszolgáltatott roncs, és sorolhatnám még sokáig, vagy kifejlődik egy váratlan rossz indulatú agydaganat, és minden jövőképet megváltoztat. És ezek a szituációk mind olyan helyzeteket teremtettek, amelyekben meg tudtam figyelni az emberi reakciókat, hogyan reagál maga a beteg, a hozzátartozó, a szerető férj vagy feleség, vagy aki azt hitte, hogy eddig szeret is. Most derülnek ki az ember próbáló szituációk. Egyáltalán mi lesz a jövővel, hogyan áll meg valaki az emberség, hogyan állja ki az emberség próbáját, hogyan bukik el rajta. Tehát rengeteg olyan az életből, tényleg az életből nyert tapasztalattal lettem gazdagabb, ami persze azért belül nyomasztott is. Belefontam természetesen az életem szálait is, annak vagy egy részét is, ami velem történt, de azért igyekeztem a személyes dolgokat háttérbe szorítani, vagy pedig úgy elváltoztatni, hogy senki ne ismerjen rá, csak maga a konfliktus maradjon meg, és annak a lehetséges módozatai. Hát tulajdonképpen ez a két motiváció, az egyik a rengeteg utazás, a másik pedig az a szakma, amelyik az életnek a valódi oldalát mutatta, részben a fényt, részben az árnyékot.
A kötetében pontosan ezt érezni. Sok humor van, néha az abszurditásba hajlanak ezek a történetek, és az élet mellett, vagy az életöröm mellett ott a halál, de egyik pillanatról a másikra. Őszintén szólva nekem ott, amikor elérkeztem ezekhez a novellákhoz, le is kellett tennem.
Ezek azért nagyon megviselik az embert, amikor gyermek hal meg, vagy amikor végig kísér két egymást szerető embernek a kínlódását a halálig, úgyhogy tehetetlenül áll, vagy éppen jót akar dönteni, és rossz jön ki belőle. Tehát ezek a pacsudi történetek, amikkel a televíziók meg a szériák tele vannak, az élet úgy szembesíti a valóságot, úgy arcú csapja, hogy aztán magával hordozza évekig, évtizedekig, és ilyenkor, ha kiírja magából, egy kicsit meg is könnyebbül, meg hát azért ez egy palackpostának szánja az ember, nyilván annak a néhány embernek, gyerekének, unokának, aki esetleg véletlenül majd évek, évtizedek múlva leveszi ezt a könyvet, ha még egyáltalán olvasnak az emberek, és akkor egy kicsit szembesül, hogy ilyen volt az élet, amikor apám, nagyapám élt, illetve ilyen volt apám, nagyapám.
Ezeknek a történeteknek az ismerete. Most neurológus professzorként kérdezem, mennyire hat az emberekre? Akár a gyógyulásban mennyit segít? Tehát, hogy szerintem az, hogy mások történetét megismerjük, valós érzéseket fölhoz bennünk, az lehet, hogy hat is.
Igen, tulajdonképpen ezek a történetek azon túl, hogy részben tényleg megrázóan tragikusak, részben meg talán humorosak, azért azoknak a mélyén mindig, legalábbis a tragikusaknak a mélyén ott van a döntéseknek a fontossága. Mert mi, akik végigkísérünk embereket életüktől a halálukig, azok vissza tudják fejteni, mert ismerik az elejétől a végig a történetet, évtizedekig kezelünk, ez szklerózis multiplexes például, hogy az a korábban hozott döntés, az miért volt helyes vagy helytelen, kellett volna szabad lett volna neki vállalni gyereket, például mikor már mi tudtuk és mondtuk és javasoltuk, hogy ne, mert 2-3 év múlva ágynak fog esni, ki lesz szolgáltatva, és akkor ki fog törődni azzal a gyerekkel, szét fog robbanni a házasság, és persze megtörtént. Hogy ezek tanúsága szolgálnak-e? Én azt gondolom, hogy ha ezt elolvassa 100 ember, és abból egy-kettőnek egy ilyen döntési helyzetbe, és ezek a döntések nem feltétlenül csak gyerekvállalás, hanem párválasztás, pályaválasztás. Én nekem az a tapasztalatom a saját megfigyeléseim is élet utam során, hogy az ilyen igen nagy felelősséggel és következményekkel járó döntéseknél, ezt most felsoroltam néhányat, azoknál mindig vannak opciók, tehát többfajta lehetőség is. Az ember legdöntő többsége a könnyebbik, vagy a látszólag több örömmel, élvezettel járó döntés felé, a könnyebb munka, a könnyebb, látszólag könnyebb életút felé dönt, és aztán kiderül, hogy nem ezen kellett volna elindulni, hanem a nehezebb, a göröngyös úton. És ha egy-két embernek ebből a 100-ból ez segít, akkor már érdemes volt megírni ezt a könyvet.
Vannak-e fiktív történetek? Tehát, hogy esetleg volt valami alapja, valamilyen sztori morzsa volt, amiből kikerekedik egy történet. Most a Veronika kendője jutott eszembe, ami hát nagyon megrázó.
Igen. A Veronika kendője az a kedvenc történetem, amit ugye még ha se dőlt el, hogy nem lesz belőle film. Ugye itt arról szól a történet megint, hogy úgy összeverődik két magányos ember, akik igazából a magány feloldása miatt találnak egymással, nem igazán összeillő valakik, és akkor megszületik az a gyermek, az a beteg gyermek, aki tulajdonképpen végképp szétrobbantja a kapcsolatot, de ugyanakkor nem lenne kötelező tragédiával végződjön ez a történet, hogyha az őszinteség megjelenne a bizalom a másikba, mert akkor nem akarom a poént lelőni, mert aki nem olvasta, az nem tudja, hogy mekkora csattanóval végződik, de ha lett volna itt őszinteség is a távolodó fele között legalább ez marad, ez a híd, akkor nem végződött volna tragédiával ez a dolog. Ez egy abszolút fiktív, de annyi valóság alapja van persze, hogy tanúja voltam olyan szituációnak, amikor egy beteg gyermek, aki betegen, tehát betegséggel született, az hogy veri szét, és embereknek a személyiségét, és hogy torzítja el, hogyha ezt nem megfelelő módon kezelik, nem megfelelő módon állnak hozzá, és ez össze is tud kötni két vagy több embert, és rettenetesen szét tud verni. És hát ezen is átvilágít az a gondolat, hogy ha ez az alapvető döntés, tehát egy ilyen szituációban két összenemillő ember kerül össze, ez nem így lett volna, akkor vélhetően ez a tragédia se történik meg. Meg hát végül is a főszereplő tovább fogja vinni ezt a terhet, akármennyire is szabadulni akar tőle. Ha van benne némi maradék emberi tartás és erkölcs. Erről is szól a Veronika.
A kígyómarás jutott még eszembe, amikor van valami indító pont.
A kígyómarás az tulajdonképpen abszolút fikció. Amikor ezt írtam, akkor érdekes módon Nadinnak a Párizsba beszökött az ősz című verse jutott eszembe, amikor bekopogtat valami az ember életébe, egy pillanatra megérint, aztán utána sírva vagy kacagva eltávolodik, és ott többet nem jön vissza. Mindenkinek az életében vannak olyan pillanatok, igen, pillanatok, lehet, hogy ezek percek vagy órák, amikor felvillan valami nagyon szép jövőnek, vagy egy gyönyörű perspektívának a lehetőség. Ez nem biztos, hogy mindig szerelem, lehet, hogy ez csak egy jobb állás, egy külföldi munka, egy barátság, egy teljesen más világnak a lehetősége. Olyan szituációban, ami végtelenül monoton, kiszolgáltatott és nyomorult, és aztán utána ez el is tűnik, mint a szivárvány. De talán jó is ez így, mert akkor, ha megvalósulna, mondjuk ebbe a kígyómarásba, ami egy arab fiúról szól, ez egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott és nagyon nyomorult helyzetbe levő, reménytelen szituáció, de azt hiszem, hogy ha ezt extrapoláljuk olyan helyzetekbe, amiben a madántársadalomban élő ember él, akkor is tetten tudja érni ezeket a lehetőségeket, amelyek elszaladtak.
Ez a fiú totálisan kilátástalan egy nomád törzsből bekerülve egy szállodába cipőpucolónak, hogy ő valaha fölemelkedjen, és megcsillan, hogy megtetszik neki egy nő. Ezt csak azért mondom, hogy értsék a hallgatók, megtetszik neki egy csodálatos fiatal lány, aki egy gazdag emberfelesége. Aki szintén boldogtalan, de egy másik történetben, egy másik könyvben, egy filmben esetleg happy end-e zárulna ez. Itt meg egy zokogással zárul a történet. Viszont fontos beszélnünk az abszurd részekről, amelyeket én úgy láttam, hogy a fiatal korából fölidézett történetek ezek. Mint hogyha az a kor lett volna ilyen, hogy az ember azt mondja az ötödik mondat után, hogy ezt nem hiszem el, amikor a jogosítványa miatt elképesztő helyzetekbe kerül, vagy a készülék áthozása a határon egy öreg dácsiában. Szóval, hogy ezek mind olyanok, mint hogyha abszurdot olvasnak.
Semmilyen húzás nincsen, ezek az abszurd történetek az részben azért is keveredtem, mert persze treány vagyok, mert hogyha ellenőriztem volna például az útlevelem érvényességét, hogyha nem vágok
Németországban, és a jogosítványát.
Igen, Németországban, hogyha nem vágok bele egy olyan készülék idehozatalába, ami már kommunista időket érünk, ami az akkori vámviszonyok és a bizalmatlanság miatt az abszolút lehetetlen vállalkozás egy magánember számára. A télvíz idején nem indul az ember egy ócska farmatoros kocsival, ha szemébe nem vágódik be egy gumipó, amivel ő maga próbálja ezt a készüléket oda rögzíteni az utánfutóhoz. Szóval ezek utolsó percig valódi történetek, de ahhoz kellett ahhoz a fiatal bohóság és felelőtlenség, amire az ember mindenképpen azt akarta, hogy valami olyasmit csináljon, amit megtanult valahol mondjuk Japánban, és annyira bosszantotta, hogy a kommunista viszonyok között még egy rendes ultrahangkészülék sincs, és ezt mindenképpen meg kell szerezni ahhoz, hogy az ember tovább folytathassa, és ne csak olyan fő-kettő módon gyógyítson, mint a 80-as években lehetett. De hát igen, ezek a vicces történetek, ezek valóban mind így estek meg. Ott nem változtattam személyeket, mert nem kellett senkit óvni. Ezek így voltak, ilyen bolond világ volt.
De pont ez, hogy az akkori kornak a lehetetlenségei, hogy lejárt az útlevél, lejárt a jogosítvány, autóval valahogy haza kéne jönni Németországból, hogy megújítsa ezeket, na de hogy jut át? És egyáltalán mennyire segítik ezt, vagy akadályozzák a határátkelésnél egyrészt, de ugyanez érvényes, amikor szovjet-magyar barátságról ír, hát erről több történet is szól.
Hát, igen, de az az igazság, hogy én egy 8 gyerekes családból származom, és ott ahhoz, hogyha kitett anyánk az ennivalót, és nem volt az ember elég ügyes, akkor lehet, hogy a gyerekek végén már éhen maradtam, vagy ha nem is éhen, akkor kevésebb jutott, és kezdődött a veszekedés. Tehát az embernek ebben a periódusban, a kommunizmus csúcsán, megszoktam már otthon, hogy olyan megoldásokat kell találni, ami másiknak nem jut eszébe. A túlélés miatt. Egész egyszerűen erről szólt a történet, hogy ha nem jó az ocska, az út, a kaszárnya mellett lakok, a szovjet kaszárnya mellett, akkor kinek a segítségére számíthatok? Hát a mellettem levő szovjet katonák segítségére. Hogy lehet őket rávenni? Tehát soha nem felejtem el, hogy Németországból dolgoztam a Max Bankban, és voltak ilyen munkafeladatok, amiket kiadott a prof. Már eleve mondta, hogy ebből nem fog kijönni semmi, ezt ne vállaljuk el, mert ez meg ez. És akkor én mondtam neki, hogy de hát ha, próbáljuk meg, én bevállalom, mert ha már tudom, hogy mi az eredmény, akkor minek csinálom meg? Ha meg nem, még nem tudom, az az izgalmas, és az az érdekes. És ha az eddig eredmények nem voltak biztatók, akkor kell valami teljesen új megközelítést keresni. Hogyha nem lehet a forgóajton bemenni, akkor kell keresni esetleg egy csiga lépcsőt. Szóval abban az időszakban kellett a 70-es évek végén, 80-as évek. Ahogy szokták mondani, ez a korlátlan lehetetlenségek hazája volt. Na hát ilyen körülmények között kellett elindulni Japánba, hogy vittem én 2 óra Moszkváig, utána Habarovszki, utána Transzszibériai vasút, utána egy ócska dióhéjön Jokohamába, hódfáradtan 5 nap alatt. Szóval ezek így voltak valóban, de hát talán így visszamenőleg megérte. Akkor biztos, hogy a nem normalitásra volt határos.
ami a legfájdalmasabb írás a könyvben, az az önvédelmi orvoslásról szól szerintem. Azt írja, hogy a félelem eltorzítja az orvos diagnosztikus és gyógyító tevékenységét.
Hát ebbe azt hiszem azért kölcsönösen felelősek vagyunk. Egyrészt maguk az orvosok, mármint azok, akik valóban egy pénzkeresési forrás látnak a betegekbe. Másrészt meg a társadalomnak a bizalmatlansága is, aki nem feltételezi, hogy az orvosok döntő többsége pénz nélkül is segítő szándékkal van tele, és az egyes vizsgálatokat nem azért végzi, mert neki ebbe öröme van, hanem azért, mert így jut közelebb a diagnózishoz, és hogyha téved és hibázik, vagy éppen fáradt, és akkor már indulnak a kártérítési perek, és megsemmisítik a karrierjét, és pellengére tűzik, hogy ilyen-olyan fehérköpenyes gyilkosok. Na most én azt gondolom, hogy az orvos és a beteg viszony mindig egy bizalmi viszony kellett volna, hogy legyen, és arra kéne megtanítani a orvost, a hallgatókat, orvosokat most is és mindenkor, hogy tulajdonképpen mi kapunk a betegtől egyrészt leginkább bizalmat, tehát hogy ő a fizikai, lelki gyengességét, nyomorúságát, éhezését, szexuális problémáitól kezdve az anyagi megrendüléséig mindent átad nekünk. Tehát eleve egy ember kiszolgáltatja magát nekünk. Ezzel én azért vagyok gazdagabb, és azért leszek hasznosabb, mert valaki számára fontos vagyok. És a fontosságérzés nagyon lényeges az egzisztencia számára. Fontos lehetek azért, mert politikus vagyok, azért, mert pénzem van, azért, mert jól nézek ki, és azért, mert valaki számít rám. És az orvoslás ebbe az utolsó fázis, amit említettem, vagy az utolsó pont, ez mindenki számára nyitott. Na most ebbe a bizalmi kapcsolatban nyilván bele kell, hogy férjen. Az orvos részéről is egy alázat és egy megfelelési vágy, hogy legalább akkor a diagnózis minél kevesebb fájdalommal és minél célszerűbb vizsgálattakkal érjem el. Ez lenne az optimális megoldás. Na most ehelyett az van, hogy az egyes fájdalmas vagy kicsit kellemetlenebb és nem kellemetlenebb vizsgálatokat, az mindegyikhez le kell írnunk és alá kell iratnunk szerencsétlen beteggel minden létező, soha elő nem vagy alig előforduló mellékhatást, úgy, mint a gyógyszer papírokba. Aki azt elolvassa, utána biztosan nem veszi be a gyógyszert, mert mit tudom én, azt olvassa, hogy 100 000 ember közül egy valaki allergiás reakció meghal. Ez az önvédelmi orvoslás az arról szól tulajdonképpen, hogy elvészhet a bizalmi viszony, amiről beszéltem. Másodszorban az orvos egy védekező helyzetben van, és azért, hogy körülbástyázza magát, ezért olyan részletességgel írja le mondjuk egy gerincvízvételnek a szövődményeit, amire egyébként nyilván szükség van, mert az ember nem azért végez el egy gerincvízvételt, hogy egyel több legyen, hanem azért, mert ebből információt nyerhet, hogy gyulladás van, nincs gyulladás, kell antibiotikum, nem kell antibiotikum, stb. De ha én ezt leírom, hogy mit tudom, 100 000 ember közül egy beékelődik és meghal, akkor az a szerencsétlen beteg csak azt fogja látni, hogy valaki meghal, és ez természetesen saját magára vonja. És ez mindennapos gyakorlat nálunk, már lassan már egy ócska vérvételbe is minden létező akármicsodát le kell írnunk, és ezzel a beteg nem bizalommal, hanem félelemmel jön. Félelemmel jön a vizsgálatra, és félelemmel jön a műtétre. Nem arról szól a történet, hogy én nekem nem kell egy alapvető tájékoztatást adnom a dolgokról, hanem arról, hogy nem kell megrémíteni azt a beteget, és a megrémítés és a értelmes tájékoztatás között egy nagyon keskeny és nagyon nehezen járható híd van, de azt kell megtalálni, mert ez embertelen dolog.
Mind múlik az, hogy kikerült be névvel a kötetébe? Úgy értem, hogy itt van dr. Glückmann Andorról egy novella, és Sánta Kálmán professzornak az életét is megmutatja egy picit. Tehát ezek az emberek az ön számára fontosak?
A Glückmann Andort, aki kétszer is helytállt az életért, és akinek a megmentett gyermekét, idézőjelbe gyermekét, azt személyesen is ismertem, és hál' Istennek most is ismerem.
Ő nem engedte egy házaspárnak, hogy elvetessék a gyereküket, és támogatta.
A II. világháború előtt aztán kiderült, hogy Auschwitzba kerül az orvos, és Mengele fogadja, akivel egyébként együtt járt egyetemen, azt hiszem Frankfurti Egyetemen, és a Mengele, aki ugye nem éppen a humanizmusára volt ismert, az egy pillanatra elbizonytalanodik, és nem küldi a gázkamrába a volt évfolyamtársát, és ez jelenti, hogy ő túléli Auschwitzot, és utána ez a gyerek, aki az életét tulajdonképpen neki köszönheti, hiszen megakadályozta, vagy megelőzte az abortuszt, ez lesz az, aki a vak megvakult orvosnak. Ez egy teljesen valódi történet, felolvas, mert már nem tudja kiolvasni a betűket a diabétesze miatt, és élete vége felé az egyik nagy lelki támasza lesz ez a kisfiú, hogy így köszön vissza a szivárvány másik éve.
Sánta Kálmán professzornak a történetét leveles formában nagyon érdekesen írta meg, fiktív leveleket írt.
Egy a szószoros értelmébe vett igazi világító torony volt. Nem csak szakmailag volt fantasztikus, hanem példát is mutatott azzal, hogy visszatért Amerikából, ahol sokkal szebb jövő lett volna, és itt Magyarországon csinálta meg az agysebészetet.
Mikor volt ez?
Ő 38 körül kezdett el tevékenykedni itt Debrecenben, úgyhogy visszatért Amerikából, ahol nagyon fiatal orvosként nagyon sikeres volt Rockefeller ösztöndíjjal, és akkor itt felvirágoztatta, és megteremtette Magyarországon az idegsebészetet, és cserébe, itt maradt, nem ment nyugatra vissza, a háború végén se, hogy az egyetemet elhagyták, és Németországba mentek a professzorok, hogy a nácik visszavonultak. Ő itt maradt, és beindította megint az egyetemet. Cserébe, mint független gondolkodású, és a kommunista diktatúra ellen felszólaló valakit, 2-3 megnyilatkozása miatt száműzték, kirúgták magyarul, és Balassagyarmatra küldték el főorvosnak egy eldugott kis kórházba. Szerencséje volt, mert végül is ki is végezhették volna, de ő hű maradt az elveihez, és egyszerre látszólag bukott valaki, hiszen 53 évesen meghal, 56-ban halt meg egyébként, de ugyanakkor ez az emberi kiállása, ugye, zsidók mellett a II. Világháború, akiket itt a klinikán bújtatott, az egyetem beindítása, az országhoz való, a hazához való ragaszkodása, ugyanakkor az elveiért való kiállás, az csak látszólag ítélte őt bukásra. Valójában szobra van most is, és ezt a példát, amit ő képvisel, hogy nekünk nyugatra kell menni, megtanulni sok mindent, de visszahozni, és akkor itt a ideológiától függetlenül az emberek javára fordítani. Ez szerintem a múltban, a jelenben, meg a jövőben is egy ékes példa lesz.
Dr. Csiba László neurológus professzorral Olá Andrea beszélgetett a Vészhelyzet Debrecenben című könyvéről. És mára ennyi, a hétvégi menetrend holnap folytatódik, holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, a kultúra és az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is, Andor Tóth Annát hallották. Szép napot, jó hétvégét!